Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében értékeltük az Európai Unió idei évét. A következő negyed órában összeállítást hallhatnak az európai tandíjrendszerről, és szó lesz arról is, hogy a németek felettébb elégedettek kórházaikkal. Európai felsőoktatási minikörképünket kezdjük Szlovákiában, ahol az állami egyetemek és a főiskolák nappali tagozatos hallgatóinak egyelőre nem kell tandíjat fizetniük. Protics János tudósítása.
Szlovákiában már csaknem két évtizede folyik a vita a tandíjak bevezetéséről, ám eddig egyik kormány sem szánta el magát erre a lépésre. Így az állami felsőoktatási intézményekben a nappali tagozaton az oktatás egyelőre ingyenes. Tandíjat ugyan a diákoknak nem kell fizetniük, ám különböző illeték címén viszonylag gyakran a pénztárcájukba kell nyúlniuk. Hosszú a különböző illetékek jegyzéke. Az egyetemek és a főiskolák maguk határozhatják meg, hogy az egyes adminisztrációs műveletekért mennyit kérnek. Minden tanév elején fizetni kell például az úgynevezett beiratkozási díjat, de a diploma kiadás sem ingyenes. Komoly megszorítás a nappali tagozatos hallgatók számára, hogy egy nemrégi törvénymódosítás szerint a tandíjmentesség csak azokra vonatkozik, akik a meghatározott időben befejezik tanulmányaikat. Azok, akik mondjuk az előírt 10 szemeszter helyett 12 vagy több szemeszter tanulnak, a meghosszabbítást már a saját zsebükből fedezik, tehát nem éri meg indokolatlanul húzni a tanulmányok idejét. A tandíjmentesség csak egy tanulmányi szakra érvényes, tehát ha mondjuk valaki egy időben két főiskolára jár, a másikon már teljes tandíjat kell fizetnie. Más a helyzet a távutas képzés terén. Itt már két éve bevezették a tandíjat, mely nem egységes és minden intézményben más. Átlagosan a levelezős hallgatóknak évente körülbelül 800 euró tandíjat kell fizetniük, de sok helyen ez az összeg meghaladja az 1000 eurót is. Arról is szó volt, hogy a távutas képzésnek legalább 4 szemeszterrel hosszabbnak kell lennie, mint a nappalinak, ám a kormány végül is elállt ettől a tervétől. Szlovákiában jelenleg 134 ezer nappali és 61 ezer levelező tagozatos hallgató látogatja a felsőoktatási intézményeket. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
Évente 3 millió forintnak megfelelő összeg az egyetemi tandíj Angliában. Aki ezt képtelen megfizetni, diákkölcsönre köthet megállapodást, amelynek a kamata 3%. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Az egyetemi tandíj Nagy-Britanniában 1998 óta fokozatosan emelkedett, és heves diáktüntetések ellenére 2011-ben érte el a csúcsot. A parlament megszavazta, hogy a felsőoktatási intézmények 9000 font maximum tandíjat vezethessenek be, és szinte mindahány élt a lehetőséggel, kiveti hallgatóira a több mint 3 millió forintnak megfelelő évi tandíjat. A kivétel Skócia, amely fenntartotta az ingyenességet, de csak a legalább 3 éves Skóciában élők számára. Aki képtelen fizetni a 9000 fontot, az folyamodhat diák kölcsönért, amit a diploma megszerzése után, munkába állva, megfelelő bérszint elérése után részletekben kell visszafizetni, 3%-os kamattal. A tandíj emelési tervek bejelentésekor 2010. novemberében heves diák tüntetések voltak, főként Londonban, ahol a kormányzó konzervatív párt központja elé vonult a tömeg, a diákszövetség békés szándékai ellenére törni-zúzni kezdett. Mint az angol tüntetések javarészénél, ezúttal is a tiltakozók közé keveredtek rombolásra kész anarchisták, de példájukat több nekivadult diák követte, tetemes károkat okozva. A két héttel későbbi diák tüntetésre már 1000 rendőrt vezényeltek ki, 41 letartóztatás történt, 7 rendőr és 11 más személy megsebesült. A tüntetések idővel megszűntek, a magas tandíj maradt, és egy angol fiatal kétszer is meggondolja, beiratkozzon-e egyetemre. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
A francia felsőoktatási rendszer egyszerre demokratikus és rendkívül elitista. Gyakorlatilag bármely érettségizett diák folytathat felsőfokú tanulmányokat, ám a legkeresettebb főiskolára, valójában elitiskolákba, csak elképesztően nehéz felvételi kárán lehet bejutni. Esrádú János tudósítása.
Az intézmények presztízsét a végzősök munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségei is befolyásolják. A Nemzeti Államigazgatási Főiskola, az ENA például az ország egyik legrangosabb egyetemének számít, 1945-ös megalapítása óta innen kerül ki ugyanis a francia politikai és gazdasági elit jelentős része. François Hollande jelenlegi államfő például 1980-ban a Voltaire évfolyamon végzett, de Jacques Chirac vagy Valéry Giscard d'Estaing volt köztársasági elnökök is az ENA padjait koptatták, akár csak számos egykori vagy jelenlegi miniszter, nagykövet vagy éppen nagyvállalkozó, esetleg bankár. Az ENA hallgatóinak száma korlátozott, és hasonló a helyzet a többi elit, például mérnök, közgazdász vagy éppen tisztképző főiskolán is. Ezeket egyébként franciául Grande École-nak, szó szerinti fordításban nagy vagy kiváló iskolának nevezik, talán mert a demokrata hagyományaira oly kényes Franciaországban nem illik az elit szót használni. Legnagyobb részüket az állam finanszírozza, így azokban nincs tandíj, a magánegyetemeken azonban borsos árat kell fizetni. A Grand École-okba való bejutáshoz a jelentkezőknek kötelező módon versenyvizsgázniuk kell, a követelmények színvonalát pedig az jelzi, hogy a felvételikre a diákok a legtöbb esetben úgynevezett előkészítő iskolákban végzett, két éves intenzív és rendkívül komoly tanulást követően futnak neki. Az orvos és az ügyvédképzés más módon igényel jelentős erőfeszítést. Az első esetében numerus clausus van érvényben, azaz az egészségügyi miniszter évente meghatározza, hány diplomás doktorra van szükség. Ennek egyik velejárója, hogy az elsőéves hallgatók 85%-a az év végén kirostálódik, a többiek viszont további 8 évet tanulhatnak a diplomaosztásig. Az ügyvédeknél ugyan nincs számbeli korlátozás, ám a jelölteknek 4 évnyi jogi tanulmányt követően felvételizniük kell az ügyvédiskolák valamelyikébe. Ez az első alapos válogatás. Majd további 2 évnyi tanulmány után záróvizsgát kell tenniük, ami ugyancsak csökkenti a munkaerőpiacra kikerülők számát. Az eddig elmondottakból következik, hogy az egyéb egyetemek presztízse általában nem valami magas, és e helyekre aránylag könnyen be lehet iratkozni. A jelentkezők az 50 ezer forint körül alakuló beiratkozási díj leszurkolása után ingyen látogathatják az előadásokat. Az elitiskolákban egyébként ennek az összegnek a 2-3-szorosát is elkérhetik, de a szegényebb családokból származó ösztöndíjasoknak sehol sem kell fizetniük. Az egyetemi évek elhúzása vagy a hivatásos diák fogalma Franciaországban nem igazán ismert, a tanulmányaikat időben nem befejezőkre ugyanis éppen az elitizmusból fakadóan könnyen rákerülhet a komolytalanság bélyege, ráadásul ezt a fajta magatartást a munkaerőpiacon sem igazán díjazzák. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
A már régóta húzódó egészségügyi reform ellenére a németek meg vannak elégedve a kórházakkal és klinikákkal. Mint a betegbiztosítók által készített nagyszabású felmérés kimutatta, a válaszadók 82%-a nem talált kivetni valót azokban a kórházakban, amelyekben kezelésben részesült. A tanulmány részleteit németországi tudósítónk Vince András ismerteti.
A két legnagyobb német betegbiztosító, az AOK és a Barmer, a Bertelsmann Alapítvánnyal és a Fogyasztók Országos Szervezetével együtt közvéleménykutatást végzett a kórházakról alkotott vélemény kipuhatolására. A kérdésekre adott válaszok azt sugallják, hogy a kórházak és klinikák megfelelnek, csak nem minden elvárásnak. A lakosság 82%-a ugyanis nyugodt lelkiismerettel merné tovább ajánlani azt a kórházat, amelyben orvosi kezelésben részesült. Még ennél is többen, 83%-ban nyilatkoztak a legnagyobb elismeréssel kezelő orvosaikról, viszont némileg kevesebb, csupán 79% tartja jól szervezetnek a német kórházakat. A válaszokból azonban kiderül az is, hogy komoly különbségek mutatkoznak az egyes egészségügyi intézmények között, habár alig 3% vélte úgy, hogy azt a kórházat, amelyben gyógykezelték, még ellenségének sem kívánja. Némi meglepetést keltett, hogy a megkérdezettek számára nem jelent fontos tényezőt a szobák nagysága, az, hogy egy vagy két ágyas kórteremben feküdt, de az sem, hogy milyen a koszt, ugyanis csaknem egybehangzó vélemény szerint nem az a fontos, hogy milyen a konyha, hanem az, hogy milyenek az orvosok, mennyire korszerűek a gyógyászati berendezések, és mekkora gondot fordítanak a tisztaságra. Ezen a téren pedig jeles bizonyítványt állítottak ki a kórházakról és klinikákról. Vince Andrást hallották Németországból.
nem akar fekete és meleg focistákat látni Oroszország legsikeresebb futballklubjának szurkolói kemény magja. A Zenit Szentpétervár támogatóinak egy csoportja nyílt levélben taglalta, hogy milyen játékosokat hajlandók csak elfogadni. Szvetnik Endre összefoglalója.
Kiáltvány a hagyományos futballért. Huszti Szabolcs volt csapata a 2008-as UEFA kupa győztes szentpétervári Zenit drukkereinek egy csoportját egyesítő Landskrona című oldal. Több ponton át részletezi, hogyan kellene visszatérni az úgymond hagyományos, becsületes és népi futballhoz. A modern labdarúgás ugyanis show business, ahol a kereskedelmi siker fontosabb, mint a sporteredmény, taglalják a szerzők, akik különbséget tesznek a szurkolók és az ultrák között. Utóbbiak szívüket és lelküket kiteszik a klubért és keményen dolgoznak annak sikeréért. A manifestum nagy része a becsületes játék, az utánpótlás fontossága és a klub tisztelete iránti vágyról szól. Ami azonban felhördülést keltett külföldön és Oroszországban is, az a színesbőrű és meleg játékosok kiemelése és elutasítása. A nagy európai városok legészakibb fekvésű klubjaként soha nem volt mentális kötődésünk Afrikához, Dél-Amerikához vagy Ausztráliához és Óceániához. Semmi bajunk eme kontinensek lakóival, de azt akarjuk, hogy a Zenit színeiben, a lélekben és mentalitásban hozzá közel álló focisták játszanak. Manapság erőszakkal akarják ránk kényszeríteni a feketebőrű játékosokat. A hidegben a technikás déli játékosok nem tudják kiteljesíteni képességeiket, olvasható feketén-fehéren a szövegben. Miközben az európai futballhatóságok folyamatos kampányt folytatnak a rasszizmus ellen, és Nagy-Britanniában már egy-egy pályán elhangzott félmondatot is kivizsgálnak, általában a rasszizmussal megvádolt játékosok heves védekezése mellett, addig a zenitfenek nyíltan és hangosan értésre adják elutasításukat. Azt is kikötik, hogy elsősorban észak-orosz, majd más szláv és skandináv játékosokat szabad hozni a klubba, és talán európaiakat. A drukkerek hatalmát jól illusztrálja, hogy Dietmar Beiersdorfer, a Zenit sportigazgatója azt mondta, a téli átigazolásoknál főként az orosz piacra koncentrálnak. A szakember a Zenit oldala szerint nem tiltakozott különösebben a bőrszín alapján történő szelekció ellen, csak megjegyezte. A klubnál nincs korlátozás. Luciano Spalletti, a klub edzője, nyilatkozatot adott ki, amiben a tolerancia fontosságáról beszélve elhatárolódott a kiáltványtól, de úgy, hogy azt nem említette. 2008-ban az akkori edző Dick Advocaat bevallotta, a drukkerek nem engedik neki, hogy színesbőrű játékosokat igazoljon le, mert első kérdésük az, fekete-e az illető. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.